Fenntartható Városok Podcast. Fenntarthatóság testközelből. Bartuszek Lilla műsora.
A Fenntartható Városok több mint zöld programsorozatának márciusi tematikus hónapja a települési energetika kérdéseit járja körül. Mai adásunkban a települési energetika központi kérdéseiről beszélgetünk, így sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Nagy Pétert, a Budapesti és Pest megyei mérnöki kamara alelnökét, és Matúz Jánost, a Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda munkatársát. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást.
Köszönjük.
Mielőtt belemennénk mélységében az energetikai kérdésekben, egy picit kössük össze a városokat, az energetikát, a fenntarthatóságot. Számotokra a ti munkátokban mit jelent, és hogyan jelenik meg az energetika kérdése, és hogyan kapcsolódik mindez a fenntarthatósághoz és a városokhoz? Péter?
Köszönöm a kérdést. Én azt gondolom egyébként, az energetika az egyre fontosabb témakör, nem csak a városoknál, hanem az egész életünkben. Az, ahonnan elindult ez az energetikai kérdéssor, ez nagyjából az energiafogyasztásunk, intenzitásának a növekedéséhez köthető, hiszen azt lehet mondani, hogy azért itt évezredek óta azért energiát használ a társadalom. Viszont az energia igénynek az emelkedése és az ehhez kapcsolódó energiatermelés és a felhasználás növekedése egyre intenzívebb kérdését tette ezt a területet. Manapságban ott tartunk, most ezt mindenki nagyon jól érzi a saját bőrén is, hogy az energia, azt lehet mondani, hogy az egy érték. Innentől kezdve erre mindenképpen úgy kell gondolni, hogy ezt hogyan tudjuk okosan felhasználni, megfelelő mennyiséget úgy, hogy az életszínvonalunk ne csökkenjen, hanem az életszínvonal növekedésével lehessen egy nagyon hatékony energiafelhasználásban gondolkodni. Valahol a mérnöki kamarának ez az egyik ilyen célja, hogy ezeknek a műszaki területeit és a műszaki oldalát vesézzük ki, nézzük meg, és ezeket amennyire lehet a köztudatban továbbítani tudjuk. Tehát mindenképpen az energia hatékonyság, energia felhasználás, ezekkel a témakörökkel foglalkozunk. Erre vannak egyébként munkacsoportjaink, ahol konkrétan ezeknek az előkészítéseit a szakmai programoknak az összeegyeztetését, összerakását végezzük, és a döntéshozóknak is tudunk ezáltal segíteni, valamint természetesen a lakosságnak, illetve a társadalom bármelyik részének. Erről szól a mérnöki kamarai energetika.
És mindjárt vissza is térünk majd a központi kérdésekhez és a szabályozáshoz, de előbb Jánoshoz fordulnék. Nálatok a Magyar Fejlesztés Ösztönző Irodánál hogyan kapcsolódik az energetika kérdése a munkátokhoz?
Hát nagyon szorosan. Én ott kezdeném, hogy a két fogalom, amit említettél, az energetika és a fenntarthatóság, mind a kettő alapvetően egy hosszú távú évtizedes távlatokban fogható fel, és szerintem a fenntarthatóság fogalmilag is egy hosszú távot jelent, ami hát az energetikának is sajátja, mert minden szinten legyen az egyéni szint, egész egy atomerőmű beruházásig, általában évekre, évtizedekre, sőt atomerőműnél lassan már, hogy már 50-60 évekről beszélünk, tehát de egy kazánt is az ember 15 évre vásárol, napelemet 5-10 év alatt igyekeznek megtéríteni maguknak az emberek, ha beruházásba gondolkodnak. Tehát minden szinten hosszú távon fogható fel mind a két fogalom. A Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda, mint a Közigazgatás és Területfejlesztési Minisztérium egy non-profit KFT-je, háttérintézménye, a területfejlesztéssel, vidékfejlesztéssel napi szinten foglalkozik, és hál' Istennek a közvetlen uniós források, amelyek a cégünk fókuszában vannak, szintén biztosítanak olyan alapokat, amelyek az önkormányzatok, települések által is pályázhatóak energetikai téren, és hál' Istennek több magyar város már részesült is ezekből.
És azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép ívet fog adni a mai beszélgetésünknek, hogy egészen az egyéni szinttől, a helyi települési szinten keresztül, természetesen nemzeti szintet is beleértve, hogyan jutunk majd el az Európai Unió szintjéig. Én azt gondolom, hogy az egyéni kérdésre tényleg csak nagyon röviden érdemes kitérni, már csak azért is, mert mi is többször több platformon hangsúlyoztuk, hogy alapvetően az egyéni felelősség túlhangsúlyozása az véleményünk szerint egy kontraproduktív történet. Mégis mi lehet az, amiben az egyének érzik az energetikai helyzet változását, és mi az, ami például ebből már akár települési szinten is kihat? Vagy mi az, amiben a települések, mint városvezetők, településvezetők érzik ezt a fajta változást?
Hát talán az energiafelhasználásnak az egyik fontos szempontja, ami a sejtektől, tehát akár az emberektől indulhat is, ez egyfajta szemléletváltás, ahol konkrétan az energiafelhasználás, ami összeköthető a gyakorlatilag a környezet védelemmel is, hiszen itt azért az energiafelhasználáskor nagyon összetett a dolog, az azt jelenti, hogy mondjuk üvegházhatású gázok csökkentésére is erre közvetlen kihatása van. Tehát igazából a lakossági oldalról a szemléletváltás, szemléletformálási terület az lényeges. Erre egyébként azt gondolom a települési önkormányzatok szintjén is hatással lehet lenni, illetve természetesen a döntéshozók, vagy a kormányzat, vagy az Európai Unió ezeket a szempontokat egyre inkább figyelembe veszi, és próbálja segíteni akár a lakossági energiafelhasználási területek racionalizálását, vagy akár a települések, illetve a teljes életterünknek az energiafelhasználására kihat. Egy lényeges dolog van, hogy a lakossági energiatudatossághoz, vagy az energiafelhasználási racionalizáláshoz valamilyen források szükségesek. Önerőből nagyon nehéz egyébként ezeket végigvinni, tehát erre vonatkozóan célszerű és kell is egyébként a forrásoknak a támogatását kicsit célirányosabban megtenni, amire eddig is volt példa, hiszen az eddigi az otthon melege program az kifejezetten a lakosságot érintette, de természetesen az operatív programok, a különböző szintű operatív programok, ami az unió, illetve hazai forrású forrásokat jelenti. Ezeknek a felhasználása akár a KKV-szektor, akár más vállalkozási területeket, vagy akár az önkormányzat saját épületeit, vagy energiafelhasználásait is lehet racionalizálni. Tehát valahol a szemléletet azt minden szinten szeretnénk egyébként szélesíteni, de természetesen más és más fókuszpontok vannak a lakossági és a egyéb területeknek a energiahatékonysági javítására. Egy fontos dolog még azért azt el kell hangozzon, hogy itt önmagában mi szemléletünk szerint, vagy mi szemléletünkben két párhuzamosan futó dolgot azért vizsgálni kell. Egyrészt az energia felhasználást, energiacsökkentési lehetőségeket, másik oldalon meg az energiatermelési folyamatokat, hiszen ez párhuzamosan fut. A beszélgetés későbbi részében szerintem erre ki fogunk térni, hogy ezt hogyan lehet összekapcsolni, viszont azt lehet mondani, hogy ez minden szinten ilyen hálózatszerűen összefügg az energiatermelési lehetőségekkel és az energiafelhasználási és racionalizálási lehetőségekkel.
János?
Hát forrás oldalról, lévén, hogy az MFOI ugyebár forrás bevonást igyekszik elősegíteni, én úgy látom, hogy még nem annyira tudatosult, hogy szemléletváltásra, kampányokra az Európai Unió abszolút biztosít pályázható forrás, tehát amit itt Péter említett, tényleg a környezetvédelem tudatosítása, az energiahatékonyság, viszont közvetlenül mondjuk szigetelésre, vagy ablak nyílászáró cserére az Európai Unió közvetlen forrás nem biztosít. És ezt sajnos kollégáimmal szinte napi rendszerességgel kell kifejtenünk a hozzánk fordulóknak, hogy az, ami mondjuk a KEHOP forrásokból a korábbi években rendelkezésre állt, és ami jelenleg egyenlőre felfüggesztésre került, ezeket sajnos az európai közvetlen uniós források nem helyettesítik. És itt kell szerintem nagyon kreatívnak lenni a városvezetőknek, amiben példát vehetünk a spanyoloktól, olaszoktól, hogy milyen zseniális megoldásokkal kerülik ezt ki, például fehér burkolatok lecserélésével, új homlokzat, új a szmogosodást, épület, sötétedést gátló bevonatokkal, és még sorolhatnám. Tehát innovációt, marketinget, környezettudatosságot kell belevinni, és ez szerintem a településvezetők egyéni kreativitásán, tudásán múlik nagyon sokszor.
És akkor kérdésként merülhet fel az is, hogy nyilván nemzeti oldalról, például központi oldalról milyen segítséget kapnak ehhez a városvezetők. Ugye az elmúlt másfél-két év azt gondolom, hogy erőteljesen az energetika kérdése körül forgott, nem csak itthon, hanem a világban is. Itthon melyek voltak azok, akár jogszabályi ösztönzők, akár egyéb szabályozási változások, amelyek reflektáltak erre a helyzetre?
Igen, van, folyamatosan változik egyébként a háttér is, tehát a jogi és a környezeti háttér is, ahol ezeket a szabályozásokat egyébként lehatároljuk. Az Európai Unió irányelvei alapján az országok elfogadnak saját maguk egyébként különböző programokat is tudnak indítani ezeknek a szintjeire. Vonatkozóan nagyjából azt lehet mondani, hogy az alapja az egy Európai Uniós irányelv, ez 2010-ben hozta az Európai Unió, ez a 31/2010-es Európai Uniós irányelv az, ami meghatározza, azt lehet mondani, a napjainkat is. Erre épül föl az energiahatékonysági törvényünk, ez a 2015/57-es törvény, ahol az energiahatékonyságnak egy viszonylag magas szintjét, az auditálási programot írjuk le, vagy írja le a törvény, de ehhez nagyon sok terület kapcsolódik. Ami most aktuális, az egyik az épületenergetikai változások, ez konkrétan a novembertől érvényes EKM rendelet, az a 9/2023-as EKM rendelet, ami az energetikai tanúsításokat érinti. Ebben azt lehet mondani, hogy olyan újdonságok jelentek már meg, ami az energiafogyasztók, az épületre vonatkozó energiafogyasztásoknak az elemzésére is alkalmas. Tehát azt jelenti, hogy ezekből már egy úgynevezett felújítási útlevelet is kapnak a tanúsítással rendelkezők, ahol konkrétan az energiahatékonyságnak a javítására vonatkozóan egy tervezetet is a kezükhöz kapnak, ami ez az egyik ilyen része. A másik oldala, ami az energetikát érinti, és mondjuk a városokhoz köthető, nagyban segíti a közlekedést, hiszen annak is az energia felhasználási racionalizálás egy lényeges dolog. Pont a napokban indult el február elejétől a vállalkozásoknak egyébként az e-mobilitási programja, ahol gyakorlatilag elektromos gépjármű beszerzésekhez járul hozzá a kormányzat. Ennek pontosan ugyanazt a célt szolgálja, hogy amennyire lehet csökkenteni lehessen a városoknak a szennyezési terheléseit. Ez szakmai szemmel azt lehet mondani, hogy ennek úgy van értelme, hogy a városoknak a közlekedésében, tehát a lokális környezetszennyezés az tényleg megoldható. Ez már vita kérdés a szakmán belül is, hogy ez ténylegesen ez a Ez az irány az egyedüli, hogy mondjuk elektromos gépjárművek vagy e-mobilitásként működtessenek, mert ennek az energiatermelési oldala az egy másik kérdés.
És azt gondolom, hogy napjainkban ez egy elég aktuális vitatémát, közéleti vitatémát is képez.
Bizony, erre egyébként a szakmán belül különböző fórumok, konferenciák is vannak, amit a Mérnöki Kamara szervez nagyon sok esetben, ahol az ilyen típusú kérdéseket járjuk körbe, döntéshozókkal, tehát kormányzati segítséggel, természetesen szakmai segítségekkel, illetve olyan területeknél is, ahol az önkormányzatok is el tudják mondani, ahol ilyen innovativitás újdonságokat bevezettek, milyen tapasztalataik vannak. Célszerű lesz egyébként ezeket nyomon követni más fórumokon is, hiszen itt nemzetközi tapasztalatokat is be tudunk mutatni, tehát mondjuk nem tudom, frankfurti példákat, vagy akár hazai, tehát nemzetközi és hazai területeket is időrövidsége miatt nem mennék bele a felsorolásba, de azt gondolom, hogy akit érint és érdekel a téma, akkor azoknak fogunk tudni segíteni.
János, térjünk ki egy kicsit az Európai Unióra és a közvetlen forrásokra. Fel tudnád-e sorolni azokat a lehetőségeket, amelyek a különböző szereplők előtt állnak, hogyha kifejezetten energetikai típusú pályázatokban vagy forrásszerzésben gondolkodnak?
Hát alapvetően az Európai Unió közvetlen alapjai közül innovációtéren a talán legismertebb Horizon jön szóba, aztán ezt követi a CEF, ami egy hálózatfejlesztési alap, ennek van közlekedési és energetikai része, és a közlekedéshez tartozik például a hidrogéntöltők vagy elektromos töltők hálózat bővítése is, amelyben több magyar nagyvállalat, állami, privát is nyert már forrást, és az önkormányzatok szempontjából leginkább a LIFE program jön szóba, ahol, ahogy itt az előbb említettük, szintén innovatív programokra, természetvédelemre, szemléletformálásra, nemzetközi együttműködésre lehet forrást szerezni. Ami fontos, hogy a LIFE projektben nem szükséges nemzetközi konzorciumot, tehát nem kötelező, ugyanakkor nagyon előnyös, és itt ragadnám meg az alkalmat, hogy nem elegendő ma már a város főterén kitenni egy táblát, hogy hurrá, van 5-6 testvérvárosunk, és x ezer kilométerre találhatóak, hanem ezeket a testvérvárosi kapcsolatokat érdemi együttműködésre alkalmas tartalommal is meg kell tölteni, amelyek lehetővé teszik azt, hogy például ilyen Európai Uniós forrásokat eredménnyel le tudjon hívni az önkormányzat, amelyre együttesen egy mondjuk egy spanyol, vagy német, vagy bármilyen más testvérvárossal nagyobb esélye van, mint egyedül.
És ugye mind a ketten említettetek nemzetközi jó példákat, az idő rövidségére tekintettel, csak nyilván említés szinten, hogyha tudnátok hozni olyan jó példákat a nemzetközi gyakorlatból, amit akár a hazai városok, akár hogyha János az általad említett nemzetközi konzorciumok építése során praktikus lehet mondjuk szem előtt tartani.
Hát én alapvetően az előbb említett délieknek a kreativitását és tényleg a hőmérséklet emelkedését emelném ki, amelynek kapcsán tényleg burkoltan, de valamennyi infrastruktúra fejlesztésre és effektíve tárgyi eszközök beszerzésére is sor tudtak keríteni, arra hivatkozva, hogy ha aszfaltra borítjuk le az egész várost, akkor az 40 fokos augusztusi melegben még élhetetlenebb lesz, és nagyon meleg van. És ezek sokszor belegondolunk, nem valamilyen hiper high-tech megoldások, vagy tehát kicsit kis túlzással megtalálni a kanálban a mélyedést, hogy a fehér például nem annyira melegít, és hogyha kipróbáljuk, vagy ugyanígy a vízpermetet, tehát itt nagyon sokszor egyszerű dolgokra kell gondolni, és hát itt jön be a jó benchmarkoknak az értéke, hogyha olyannal együtt pályázunk, aki ezt már kipróbálta, és sikeres, és akinek a Európai Uniós regisztrációja mellett esetleg már 4-5 elnyert projekt van, és a miénk mellett pedig még egy sem, akkor vele együtt ez könnyebben fog sikerülni, mert ez ugyanolyan, mint a közbeszerzés, hogy ha nekem nincs egy darab referenciám sem az adott területen, akkor nagyon nehéz megszerezni az elsőt, tehát mindig az első megszerzése a legnehezebb, és hát minden kezdet nehéz, tehát én ezt tanácsolnám így.
Péter?
Nemzetközi területről kérdezted, hogy milyen rengeteg lehetőség egyébként van, amit az önkormányzatok, vagy a városok, nem csak az önkormányzati területek, de a városoknak a lehetőségei között ott vannak. Nem véletlenül hozok egy olyan általános példát egyébként, ami az auditálásnak az egyik alapja egyébként, hogy rövid, közép és hosszú távú tervezéssel lehetne egyébként ezeket végignézni, és olyan szemlélettel, hogy mondjuk beruházási forrás nélküli lehetőségek, amiket lehet egyébként aktivizálni. Tehát ez inkább kreatív megoldásokat tartalmaz. Mire gondolunk itt egyébként, olyan lehetőségek lehetnek, amire nagyjából utaltam is, hogy a szemléletformáláshoz kapcsolódó fórumoktól kezdve önkormányzati szervezésekkel nyugodtan lehet ezeket végigvinni. Az energiatudatos, környezettudatos életkörülményeknek a létrehozásához milyen szempontokat vegyenek figyelembe a helyi lakosok, vagy a közösség. A második ez gyakorlatilag arról szól, hogy kis beruházási igényű lehetőségeket tartalmaztuk, tehát milyen típusú lehetőségek jöhetnek itt szóba. Itt azt lehet mondani, hogy olyan viszonylag gyorsan megtérülő beruházások, ami mondjuk a világításról szól, ezeknek az elosztási rendszereit lehet egyébként, az ellátási rendszereit optimalizálni, automatizálási lehetőségek, amennyire lehet egyébként a smart building technológiák alkalmazási lehetőség, ezek viszonylag kis beruházások, és jelentős, tehát kimutatható energia, illetve energia megtakarítás, illetve környezeti terhelés csökkenéseket hoz, illetve vannak az olyan típusú beruházások, amire ténylegesen erőteljes források kellenek. Ezek a legdrágábbak, a legnagyobb eredményeket tudnak hozni, ezek a mondjuk az épületfelújítási, épülethatékony, energiahatékonysági beruházások, ezekre források kellenek, akár hazai, akár külföldi, akár vállalkozási területre vonatkozóan, tehát mondjuk ESCO alapú rendszerek, ez nemzetközi fórumokon megvannak, de azt lehet mondani, és akkor ehhez kapcsolódnak természetesen az olyan megoldásuk, ami a energiaközösségeket jelenti. Ez egy új fogalom itt a szakmán belül is, azt lehet mondani, hogy kísérleti jelleggel elindultak az energiaközösségek. Az egyik, úgy néz ki, az egyik sikeres jövőbeli cél, az pontosan az energiatermelés lokalizálása. Erre egyébként kormányzati oldalon is van erőfeszítés, tehát tervezet vagy előkészítés alatt vannak azoknak a lokális erőműveknek a fejlesztési lehetősége, amit az országon belül meg lehet tenni, és amennyire lehet megújuló vagy klímasemleges megoldások, alkalmazási lehetősége, az Energiaügyi Minisztériumnak van egy ilyen programja, ami talán ősz környékére már lesz valamilyen kimutatható eredmény is, de egyébként az energiaközösségeknek a megalakítása, az energiaszolgáltatóknak is egy nagy projektjük, és amennyire lehet, ezeket a közösségeket kell helyi önkormányzati vagy település szinten működtetni. A másik oldala, ami lehetőség van, és ezek nemzetközi példák alapján jönnek egyébként ki, a másik oldala, ami nagyon nagy energia felvételt jelent az önkormányzatoknak, ezek a közvilágítási területek. Ez már nem újdonság már Magyarországon se, de konkrétan az energiatakarékos üzemmódoknak a lehetőségét már aktívan működtetik. Itt nem csak a lámpacseréket jelenti, hogy halogénről ledes technológiára lehessen áttérni, hanem konkrétan az automatizálás, illetve a fényérzékelőkön való vezérlési lehetőségeknek az energiamegtakarítási potenciálja sokat hoz. Hát ha együtt van a kettő, akkor meg aztán még inkább. Tehát ezekre vonatkozóan vannak már lehetőségek. Nagyon sok olyan nemzetközi gyakorlatban már szereplő példákat lehet egyébként a városoknak alkalmazni, magyar városoknak is alkalmazni. Eltérőek egyébként az, ami a lehetőség a földrajzi területeken belül, hogy az északi vagy a déli Európai Uniós országokban azért más és más szempontok vannak. A közép-európai régiónak az energiaellátása vagy az energiafelhasználása, hát azt tudom mondani, hogy ez egy tradíción alapul. Itt van egy építési technológiai kultúra, ehhez kapcsolódóan van egy élet ritmus, egy élet stílus, egy nemzeti, vagy egyáltalán a lakossághoz köthető életforma. Ezeknek a nemzetközi példákban azokat használhatjuk hatékonyan, amit be tudunk integrálni a saját életünkbe. Az lesz hatékony, az lesz megfelelő, most nem akarok belemenni a szélsőségekbe, de nagyon sok olyan ötlet azért fölmerül különböző szervezetektől, lakosságtól, egyéb területekről, ami nem racionális. Tehát ezeknek a vizsgálatát és ezeknek az elemzéseit tipikusan műszaki szempontból nézzük, és a nemzetközi példákat intenzíven használva teszünk javaslatukat az ilyen típusú energiahatékonysági programokra.
Én azt gondolom, hogy a mai beszélgetésünkből egyértelműen látszik, hogy az energetika egyfelől a fenntarthatóság egyik kulcs területe. Másrészt azt gondolom az is, hogy legyen szó Európai Uniós forrásokról, legyen szó nemzeti háttérszabályozásról, a valódi kulcs valóban a városok és a települések kezében van, hiszen a mindennapjaik során ők érzékelik a saját bőrükön első kézből ezeket a kihívásokat. Ezzel szeretném megköszönni mai vendégeimnek, Nagy Péternek, a Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara alelnökének, és Matúz Jánosnak, a Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda munkatársának, hogy itt voltatok ma velem. Nektek pedig szeretném megköszönni, hogy ma is velem tartottatok, tegyetek így legközelebb is, amikor a települési energetika helyi kérdéseit járjuk körül. Sziasztok!
Bartuszek Lilla műsorát a Fenntartható Városok podcastet hallottátok. További tartalmakért látogassatok el weboldalunkra, és kövessetek minket a közösségi médiában is.